ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Az ember, a nyugati ember főleg történeteken keresztül tanít. És ezért is nagyon fontos, hogy legyenek történeteink, amihez tudunk valahogy viszonyulni. Szembe kell nézni azzal, hogy az ember egy gyarló lény, hibázik, adott esetben bűnös, és az nem jó, hogy ezt kiretusáljuk, mert akkor miből tanulnánk? Annyi kiváló szakember foglalkozik gasztronómia történettel, de még sincs megírva valahogy a magyar gasztronómia története. Ez nem pótolja, messze nem pótolja, de hát egyfajta lábjegyzet a írók és a gasztronómia viszonyáról való történeteket meséltem én el.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pékristály Bea vagyok. Bár a rádiózásban nincsenek évadok, mégis minden ősszel egy kicsit másabb lendülettel, új ötletekkel, kisebb-nagyobb változtatásokkal indul az 1001 ötlet. Ezúttal 5. éve. Meghívottam Nyári Krisztián, aki tanított már irodalomtörténetet egyetemen, volt politikai kommunikátor, kommunikációs szakember, vezetett könyvkiadót, jelenleg a Líra csoport kreatív igazgatója. Két hetente jelentkezik könyves podcastjével, a Buksóval, közben pedig folyamatosan kutat történetek emberi sorsok után. 2012 elején barátainak kezdte publikálni a Facebookon magyar írók és művészek szerelmi életéről szóló bejegyzéseit, amiből aztán könyvek sorozata született. Az irodalomnak éppen olyan ősi témája a gasztronómia, mint a szerelem. Ezzel a mondattal indítja legutóbb megjelent Így ettek ők című könyvét. Nyári Krisztiánnal a kolozsvári ünnepi könyvfét idején beszélgettünk.
Irodalomtörténetet tanultál, kommunikációsként, PR-osként is dolgoztál, az egyetem után rögtön a közigazgatásban voltál kommunikációs szakember, és a Wikipédia úgy fogalmaz, hogy 2012-ben visszatértél az eredeti szakmádhoz. És akkor így ebben az egész nagy tömbben, amiben több évet voltál különböző típusú munkahelyeken, különböző típusú szakmákban, mit tekintesz te a szakmádnak?
Hát azt hiszem, hogy ami összeköti ezeket, az részben az, hogy magyarról magyarra fordítok, tehát, hogy valamit elmesélek egy célcsoportnak, amit ők nem feltétlenül olvasnának, vagy hallanának meg, mert például olyan nyelven fogalmaz az a szakma, amit nehéz megérteni, vagy egyszerűen fárasztó lenne. Tehát ezt csinálja egy, vagy ezt csináltam én, mondjuk amikor dolgoztam egy cégnek, legyen az gyógyszergyár vagy informatikai cég, hogy ők csinálnak valamit, amit elég fontosnak tartanak ahhoz, hogy meséljenek róla, de azon a szaknyelven, amin ők beszélnek, ezt hiába mondják széles közönségnek, nem nagyon figyelnek oda rájuk, és akkor meg kellett találnom azokat a részben mondatokat, másrészt meg történeteket elsősorban, amire odafigyelnek az emberek. Ebből a szempontból nagyon hasonlót csinálok most is, csak most én írom a történeteket is. Meg hasonlót csinál egy könyvkiadó is tulajdonképpen. Az a cél, hogy olvasók vagy potenciális olvasók észrevegyék, hogy vannak könyvek, amik nekik szólnak. De mert annyi van, ezért nagyon nagy a zaj, és nagyon nehéz megtalálni, hogy milyen könyv szól nekem, és tulajdonképpen amikor ennek az egész könyvkiadás vagy könyviparnak a kommunikációról beszélünk, akkor valójában ezt csináljuk, hogy segítünk megtalálni embereknek könyveket. Tehát ilyen értemben ez egy közös szál, de persze nagyon sokféle dolgot csináltam, és valójában az irodalom történethez a pályám kezdetén volt közöm, amikor egyetemen tanítottam irodalomtörténetet, meg hát az utóbbi 10-12 évben, amikor pedig hát irodalomtörténeti tárgyú könyveket is írok, de azért ez nem az irodalomtudomány, hanem egyfajta ilyen szórakoztató ismeretterjesztés, talán ez a definíciója.
Tulajdonképpen akkor így hallgatva téged, másoknak a történeteit írod. És így ebben az elmúlt, nem tudom, 20 évben, 30 évben nem volt soha az az érzésed, hogy szeretnéd a saját történetedet megírni, vagy legalább egy saját hangon írni?
Nem, azért sem, mert túl sok jó írót ismerek könyvkiadóként ahhoz, hogy hogy tudjam, hogy ők nálam ezt jobban tudják. Meg engem a magyar múlt érdekel, legyen az irodalomtörténet, művészettörténet, történelem, és ott vannak azok a történetek, amelyek számomra fontosak. Ez biztos, hogy egy kicsit rólam is szól, tehát ilyen értelemben magamat is írom, mert olyan történetekről mesélek, amelyek számomra fontosak, ezek rólam is elmondanak valamit, de valóban ez nem valamiféle személyes életrajz, vagy ilyen önfeltárás, ez úgy alkatilag is távol áll tőlem. Meg még egyszer mondom, túl jó írókat ismerek ahhoz, hogy én most magamról valamiféle szép irodalommal váljak elő.
2012-ben, amikor az Így szerettekkel elkezdődött ez a fajta történet, akkor a Facebookon kezdték közzétenni bejegyzéseket, és számos interjúban elmondtad azt, hogy ez tulajdonképpen a véletlen műve, tehát hogy jó lenne azt mondani, hogy egy kommunikációs bravúr volt az, hogy te megtaláltad azt a formát, azt az eszközt, azt a közönséget, de hogy nem így történt. Én ma megpróbáltam visszagörgetni a saját feedemen 2012-ig, hogy lássuk, hogy körülbelül miket posztolhattam. Nem sikerült egyrészt. Másrészt meg úgy emlékszem vissza, hogy teljesen másként működött, mint most. És azért mégiscsak kellett egy rálátás ahhoz, hogy mondjuk képekkel tett közzé azt a bejegyzéseket, vagy hogy mekkora hosszú szövegeket írjál. Ez hogy volt?
Hát valójában teljesen szabálytalanul csináltam, mert kommunikációs szakemberként én is úgy tudtam, mert ezt mondták nekem is, hogy a közösségi médiában egy mondaton, vagy kettőn kívül, vagy a fölött már nem lehet írni, mert úgyse figyelnek oda, az nem ennek a terepe. De mert én a barátaim számára kezdtem el ezeket a történeteket elmesélni, úgy gondoltam, hogy hát eszi, nem kap másra, nem érdekli őket, hát akkor így jártam. De kiderült, hogy ez nem igaz, ez a mondjam, marketing vastörvény, ez érdemes minden ilyen közmegegyezést megkérdőjelezni, mert lehet, hogy nem igazak, ez sem volt az. Menet közben derült ki, hogy de hosszabbat is elolvasnak. Persze azok a történetek abban a hosszban csak a Facebookon voltak hosszúak, hát hogyha az irodalom történet felől nézem, akkor még nagyon rövidek voltak. De ez ugyanolyan milyen megkérdőjelezendő marketing vastörvény volt, mint az, hogy amit megkap az ember ingyen az interneten, azt nem lehet könyvben kiadni, mert közben kiderült, hogy de lehet. De sem én találtam ki, hanem könyvkiadók, és csak addig mondták, még beadtam a derekam, hogy hát jó, nézzük meg, végül is nem az én pénzemet kockáztatjuk, hanem az övékét. És akkor kiderült, hogy de, akkor is megveszik, mert máshogy olvasunk könyvet, főleg, hogyha ez egy szép könyvtárgy, mint ahogy Facebook posztot olvasunk, tehát ezeket érdemes mindig megkérdőjelezni. De az biztos, hogy amikor én ezt elkezdtem 2012-ben, a Facebooknak az algoritmusa, a lelke, az irányító központja az valahogy nagyon másként működött. Tehát ha valaki kíváncsi volt arra, amit én írok, az feliratkozott, bejelölt, és akkor reggel, amikor első kávéját itta és kinyitotta a Facebookot, akkor azt megkapta. Ma ez már nem így van, eldönti helyettünk a gép, hogy ki mit olvashat. Ma már nem tudnám valószínűleg ugyanígy. Van most már annyi helyzeti előnyöm, hogy nagyon sok olvasóm, vagy hát ilyen feliratkozóm van, tehát azt ilyenkor mindig mérlegeli az a titokzatos robot, aki ezt az egészet irányítja, és ezért nagyobb eséllyel jutok el az olvasóimhoz, mint az, aki mondjuk most kezdené ugyanezt, de régebben ez azért másként volt, és tulajdonképpen szerencsém volt. Az, hogy ezt a Facebookon kezdtem el, az pedig talán annak köszönhető, hogy engem mindig nagyon izgatott az internetvilága, nagyon korán kezdtem el ezzel foglalkozni, főleg úgy, hogy bölcsész voltam, szerintem én voltam az egyik első bölcsész a Pécsi Egyetemen, aki internetet használt, azért ez inkább informatikusoknak a játékszere volt, meg hát nagyon bonyolultan is működött, de engem ez mindig nagyon érdekelt, és mindig, ha jött egy újdonság, akkor azt én kipróbáltam, belevetettem magamat. Ez így van a mostani platformokkal is, de ezeket én nem használom, csak kíváncsian nézegetem, mert hogy azok elsősorban képi tartalmak közvetítésére valók. A Facebook az utolsó, ahol még szöveges tartalmakat lehetett, hosszabbakat publikálni, nincs azóta új. Tehát bármilyennyi baj is van a Facebookkal, nincs helyette másik. Tehát ezt a műfajt én nem tudnám az Instagramon, Snapchaten, nem tudom én, TikTokon csinálni, mert az videókat kéne felvenni, ahhoz meg nekem nincsen kedvem, vagy hát nekem nem a kép a kifejező eszközöm, hanem a szöveg.
Azért is gyorgok ilyenre, töltösen nagyon ezt nem hallják a hallgatók, vagy nem látják a hallgatók, mert szerintem egy pár hete volt az, hogy az Instagramon reelek között így egyszer csak kifelugrott az arcod, és ott is ugyanazt csináltad, tehát hogy írókról meséltél, de hogy reelek között volt, és valószínűleg nem a saját tartalmad volt, hanem
valaki
fölvett egy részletet, és abból volt egy, de hogy azért ott vagy a következő platformon.
Igen, próbálkoztam a TikTokkal, mert van egy ilyen podcast műsorom, ahol könyvekről beszélgetek, az a neve, hogy Buksó, és akkor jó, hát ha már van egy ilyen, akkor csináljunk TikTokot, de valójában nem láttam túl sok hasznát, mert azt hiszem, hogy akik rám kíváncsiak, azok inkább a Facebook felől közelítenek, és túl sok energiát kellett volna beletenni, hogy akkor legyen egy jól működő TikTok oldalam, de az is lehet, hogy én ehhez már úgymond boomer vagyok. De figyelem, meg kíváncsian nézem ezeket, mert hát az életünket alakítják sajnos ezek a platformok, és a TikTokkal kapcsolatban azért vannak komoly aggodalmaim is, mert ott azért nem egy amerikai multimilliárdos ül a végén, hanem egy vállapos kínai vezérezredes, vagy nem tudom én kicsoda. Úgyhogy már csak ezért sem lelkesedem érte. De egy szó mint száz, én szövegekkel dolgozom, és annak még mindig a legjobb felülete a Facebook a közösségi oldalakon belül.
2012-ben az első bejegyzésedet akkor interjúk szerint 400-500-an osztották meg, és most nem tudom, hogy hány barátod lehetett akkor a Facebookon, de ez egy óriási nagy számnak tűnik.
Hát igen, biztos, hogy jóval kevesebb ismerősöm volt akkor, vagy nem tudom.
És hogy mi lehetett ez a siker?
Már többször kérdezték ezt, és úgy próbáltam visszagondolni, hogy vajon mi. Az egyik, az egy technológiai dolog, a Facebook. Tehát, hogy erre sokan voltak kíváncsiak, és ráadásul mindig volt egy jó kis kép, és a kép húzta be tulajdonképpen az érdeklődőket, ezek ilyen régi archív képek, és utána megkaptak egy történetet, és ilyen nem nagyon volt még akkor. A másik, ami a tartalmi részét illeti, az leginkább az, hogy úgy beszéltem tankönyvekben szereplő írókról, költőkről, ahogy kevesen, vagy ahogy nem nagyon látta így az olvasó, mert hát a magyar kultúra az ebből a szempontból kicsit németes logikájú, hogy vagy nagyon szigorú tudományos nyelvet használ, vagy pedig hát ilyen nagyon-nagyon kollokviális, leegyszerűsített bulvár nyelvet. Én meg valahol a kettő között voltam, meg amit csináltam, az is a kettő között van. Mikor az angol száz kultúrában ezt a regisztert, amiben én vagyok, azt úgy hívják, hogy middlebrow, tehát ilyen köztes. Valami a népszerű életrajzok tartoznak ide, meg hasonló. Nálunk meg nem nagyon volt a két világ között hasonló, hanem volt a tudományos irodalomtörténeti nyelv, ami nagyon vigyáz rá, hogy annyira tudományos nyelv legyen, hogy azon a 5000 emberen kívül, aki ezt tanulta, meg használja, már meg se értse más. Meg hát van a teljesen lebutított, bulvárújságszerű nyelv, és én meg valahogy a kettő között szólaltam, meg arra próbáltam koncentrálni, hogy azoknak is mondjanak valamit ezek a történetek, akik nem magyar szakon végeztek az egyetemen, vagy nem ebben a szférában dolgoznak, de közben szeretik ezeket a szerzőket. Mert ez a harmadik ok, hogy vannak írók, akiket szeretünk, mert megszerettük az iskolában, vagy otthon, vagy máshol, de nem nagyon tudunk róluk semmit. Mert az iskolai életrajzok, azok hát 150 éve, amióta életrajzokat tanulunk egyáltalán, író életrajzokat, azok úgy íródnak, mint hogyha a szentek életrajzát olvasnák. Tehát mindig nálunk erkölcsileg kiválóbb emberekről olvashatunk ezekben az iskola életrajzokban, akik hát egész életükben a haza üdvén ügyködnek, és egyébként, ha már egyszer megházasodtak, akkor örök hűségben élnek. Miközben hát az írók sem ilyenek, mint ahogy senki sem ilyen, egyetlen szakmára vagy hivatás rendre se lehet ezt rámondani, ugyanolyanok az írók is, mint a buszsofőrök, a mérleképes könyvelők, vagy a hegedű művészek, mi lennének különbözőek. És valószínűleg ez sokakat érdekelt, hogy a kedvenc írója, aki valamiért fontos neki, az egy húsvérember volt. Tehát valószínűleg ezek miatt működött, és azt hiszem, hogy lett neki egy olyan hatása, részben már az elején egyfajta olvasás népszerűsítő hatása, amit én nem terveztem, de nagyon örülök neki. Ezt könyvtárosok, meg magyar tanárok jelezték vissza, hogy írok egy történetet, mondjuk egy kevéssé ismert íróról, akkor másnap keresik a könyvtárban, vagy az iskolában a diákok rákérdeznek. Egyébként az első ilyen visszajelzés Erdélyből érkezett, a Székelyudvarhelyi Könyvtárban figyeltek erre föl. De talán így, ha ugye a hosszú távon ezt a bő évtizedet nézem, akkor azt látom, hogy nagyon sok igazán jó irodalomtörténeti könyv jelent meg a közelmúltban széles közönség számára. Ami valószínűleg nem jelent volna meg, mert a kiadók úgy tartották számon, hogy hát ez egy szűk szakmát érdekel. És közben talán az én könyveim, meg a posztjaim bebizonyították, hogy ez nem így van, de sokakat érdekel, és nagyobb bátorsággal vágnak ebbe bele, csak az elmúlt 5-6 évben nagyon fontos, népszerű életrajzi történetek jelentek meg írókról, mondhatnám Bíró Balogh Tamásnak a könyvét Kosztolányi Dezsőről, vagy egyáltalán a forrásmunkák, amire szintén azt gondolták korábban, hogy hát ez egy szűk szakmának szól, és azóta Radnóti Fanni naplójától kezdve Szabó Magda levelezése, és egy csomó minden széles közönség kedvéért jelenik meg, mert kiderül, hogy ez minket érdekel, hiszen érdekelnek ezek az írók, úgyhogy ilyen értelemben ez valóban elindított valamit, aminek már hozzám semmi köze nincsen, de talán én voltam ahhoz a példa, vagy arra a példa, hogy hát ennek vannak olvasói ennek a műfajnak.
Azt is mondtad akkoriban, hogy a társadalmi és gazdasági válság miatt megváltozik az irodalomhoz és a múlthoz való viszony, sokkal fontosabbak lesznek ezek a dolgok. Hát a társadalmi válság és változások, bizonytalanság és gazdasági válság is van 2024-ben is. Ugyanaz-e a viszonyunk szerinted ezekhez a történetekhez, a múlthoz egyáltalán, mint az elmúlt 12 évben?
Azt hiszem, hogy ebből a szempontból hasonló. Az én megfigyelésem se egyáltalán nem biztos, hogy így van, hogy a hasonló korszakokban, mint amiben most vagyunk, hogy ugye ezek a biztosnak tűnő pontok ugye egyszer csak bizonytalanná válnak, az, hogy volt egy előbb kétpólusú, aztán egypólusú világ, meg elindult egyfajta atlanti orientáció, meg kicsit azt érezhették mondjuk a rendszerváltások után Kelet-Európában az emberek, hogy minden nap egy picikét jobb, ha nem is nagyon, de hogy valamerre tartunk, és ez szerintem az elmúlt 10 évben biztos, hogy megváltozott. Jóval bizonytalanabb a világ, és jóval kevésbé tudjuk, hogy mi fog történni, és szerintem ilyen időszakokban az emberek hajlamosak a múlthoz fordulni, már csak azért, hogy példákat találjanak, vagy erőt merítsenek. És hogy én is visszapörgettem valamikor ugye a Facebook falamon, és azt láttam, hogy abban az időben, amikor én ezt elkezdtem, nagyon sokan csináltak olyan értelemben hasonlót, hogy megjelentek a nagypapa képei a Facebookon, régi képek, vagy akit a sport érdekelt, az régi sportolókról kezdett írni, vagy csak képeket közölni. Mert ilyen időszakokban a múlt az érdekesebb. Amikor valamiféle azt látjuk, hogy minden megy előre, és valamilyen gazdasági, meg társadalmi konjunktúra van, akkor talán inkább a jövőre vagyunk kíváncsiak, meg a jelenre, mint sem a múltra. De ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, ez csak én utólagos magyarázatként találtam.
Csak hogy azért érdekes ez számomra, mert hogy vagy ez a gondolatmenet egyáltalán, mert hogy a múlt az nem steril, és nem szép, és nagyon sok esetben nem felemelő, és te törekszel az írásaidban erre is, hogy az egyik másik, mondtad most is, hogy az egyik másik írónak, vagy akár festőnek, vagy bárkivel foglalkozó sportolónak az életéből nem csak hogy kiemelt, hanem bemutasd azokat a részeket is, amikre lehet, hogy nem lenne büszke.
Általában is azt gondolom, hogy szembe kell nézni azzal, hogy az ember egy gyarló lény, hibázik, adott esetben bűnös, és az nem jó, hogy ezt kiretusáljuk, mert akkor miből tanulnánk. És ami ebből mondjuk az irodalmat illeti, azért a magyar irodalmi gondolkodásunk elég kultikus, vagy kanonikus, mindegy, hogy mondjuk, tehát, hogy csak a szépet akarjuk kiemelni, már egy életrajzból is. Miközben hát ez azért nem így van, ez ennél összetettebb, és én mindig, amikor gyakorló irodalomtörténész voltam, akkor is törekedtem rá, hogy próbáljuk meg elválasztani az életművet, meg az életrajzot. Ugyanis, hát nem az, sajnos nem az a helyzet, milyen jó lenne, ha ilyen egyszerű lenne, hogy remek műveket csak jó emberek írnak. Hát az a helyzet, hogy nem így van, mert tud remek művet írni egészen kevéssé példaszerű életet élő ember is, és milyen jó lenne az élet ebből a szempontból igazságos, nem az lenne a tehetséges, aki jó ember, hát ez nem így van, van ellenpélda is bőven, meg jó emberek is tudnak rosszakat írni, és ez nálunk nagyon erős, de mondjuk egy angol szász vagy francia kultúrában ezt nem gondolják így, tehát hogy nem tudom én, hogyha beírom a Google Maps-be, hogy van-e Ezra Poundról utca elnevezve az Egyesült Államokban, akkor nem találok Ezra Pound Streetet sehol. De közben a művei ott vannak a középiskolás szöveggyűjteményekben, azzal a megjegyzéssel, hogy egyébként a második világháború alatt, meg előtte, amikor a honfitársai az életüket kockáztatták, akkor ő éppen Mussolininek lengette a zászlót Rómában, és hát ő nem volt egy remek ember. De ettől még egy hallatlanul nagy író volt. És ugyanez a helyzet a Franciaországban, Ferdinand Céline-nel, meg csomót lehetne mondani. Mi meg ezt nagyon nem szeretjük. És ezért van, hogy néha önmagunkat is becsapjuk. Tehát, hogy mondjuk Nyírő József életművét, az kétféleképpen szokás Magyarországon megközelíteni, vagy azt mondják, hogy hát ez egy kiváló író volt, és egyébként meg mondanak róla sok csúnya dolgot mások, de hát ezt felejtsük el, ez nem fontos, meg nem is feltétlenül igaz, vagy ne ezzel foglalkozunk. A másik oldal pedig azt mondja, hogy hát ez az ember tényleg a magyar történelem legsötétebb pillanataiban a rossz oldalon állt, a nyilasokkal, a nyilas parlament tagja volt, és tényleg rettenetes dolgokat művelt. Következésképpen rossz író. Pedig hát az a helyzet, hogy a kettő együtt igaz, hogy ő szörnyű dolgokat csinált, és nem rossz író. És ezzel nagyon nehéz nekünk valamiért szembenézni. És ez igaz, ez mondjuk egy közerkölcs felüli, vagy politika felüli példa, de hát ez a magán erkölcsökkel is így van. Szerintem Szabó Lőrinc az egyik legnagyobb magyar költő, én legalábbis biztos a 10 legfontosabb magyar költők között tartom számon, és hát egy rettenetes ember volt. Minél többet tudok az életéről, annál inkább úgy gondolom, hogy hát szörnyű dolgokat művelt a környezetében lévő emberekkel. Volt, aki öngyilkos lett miatta, volt, aki csak megpróbálta, és hát tényleg borzalmas dolgokat művelt. De hát az a helyzet, hogy ettől még zseni volt. És valahogy ez a magyar kultúrában olyan nehezen megy ezzel szembenézni, én meg szeretek vele szembenézni, mert nem is tanulunk belőle.
Azt mondtad, hogy nem vagy népnevelő, nem ezzel a célzattal jönnek létre ezek az írások, akkor tabu döntögető vagy?
Én kényszeres tabu döntögető nem vagyok. Tehát én nem szeretek, hogy mondjam, mítoszokat cáfolni direkt. Ha éppen úgy alakul, hogy valami szembe jön és kiderül, hogy nem úgy van, mint ahogy a többség gondolja, vagy én gondoltam addig, akkor azt persze megírom. Nem, én szeretek összetett emberi életekről, meg emberi viszonyokról írni. Azt hiszem. És mivel sok ilyen történetet ismerek, meg sok ilyet olvasok, ezért talán van egy olyan, hogy mondjam, előnyöm, vagy képességem, hogy amikor történik valami a világban, akkor hamarabb megszólal bennem egy kis csengő, hogy hop-hop, ez már volt. Volt már egy nagyon hasonló ilyen, 100 éve, 150 éve, 50 éve, és akkor azt a történetet megírom, hogy rámutassak, hogy részben ezek a dolgok ismétlődnek, és hogyha nem nézünk szembe ezzel az ismétlődéssel, meg azzal, hogy hol lehet elrontani dolgokat, akkor könnyen lehet, hogy éppen most rontjuk el mi magunk.
Kicsit rémisztő lehet ilyen nagyon sok történetet ismerni, tehát hogy pont ezért, mert hogy látod a történelemben lévő buktatókat, amik így ismétlődnek, lehet, hogy ez egy rossz fejtegetés, hogy elkerülhető-e vagy elkerülhetetlen, valószínűleg ezzel így együtt kell.
Hát azt hiszem, hogy vannak dolgok, amik nem elkerülhetők, másrészt pedig érdemes mégiscsak a múlttal foglalkozni, mert talán akkor puhábra esünk. Tehát, vagy valami ilyesmire jó az ember azért nézi a mögötte levő időt, a felmenőinek a történeteit. Részben, hogy megerősítést nyerjen, és azt tudja mondani, akár felmentve önmagát, hogy hát nem én vagyok az első, aki elrontja, hiszen már mennyien voltak. De azért talán, és ebben nagyon bízom, azért talán tanulunk is bizonyos dolgokból, hogy ezt azért ne ismételjük már meg, hogyha lehetséges.
Klímakutatókat kérdeztek hasonló kérdésben, hogy ugye látják, hogy hogyan alakul a Földünknek a klímája, és hogy mit tesznek azért, hogy ne uralkodjon el rajtuk a klímaszorongás, és több különböző megoldás van. Van, aki ezt könnyebben viseli, van, aki elmegy szemetet szedni. Nagyon sok megoldást sorakoztatnak fel. Mi a te megoldásod, hogyha egy kicsit rokonítjuk a két helyzetet?
Azt hiszem, hogy én talán alkatilag nagyon optimista vagyok, és mindig a jó kimenetelét látom, vagy remélem a dolgoknak. Aztán persze sokszor van, hogy kiderül, hogy mégsem az történik, de én a múltból, még a negatív történetekből sem azt szűröm le, hogy hát akkor minden elveszett, és elpusztulunk, és jön a háború, vagy nem tudom én micsoda, hanem azt, hogy mégiscsak van olyan lehetőség, hogy ezt elkerüljük. Írtam például több történetet, nem ilyen szerelmes tárgyúakat, embermentőkről, akik a II. Világháborúban embereket mentettek. És az például, abból én magam is nagyon sokat tanultam, mert az mégiscsak arról van szó, hogy amikor mondjuk otthon beszélgetünk a második világháborúról, és felmerül, hogyha na, hogyha valami hasonló helyzet lenne, és a szomszédban üldöző gyerekek vannak, akkor mit csinálnánk, akkor nyilván 10 emberből 10 azt mondja, hogy próbálnám megmenteni, mert ez a normális gondolkodás. De ha visszanézünk a múltba, mégiscsak azt látjuk, hogy 10 emberből 9 nem csinált semmit. És nem azért, mert ők rossz emberek voltak, hanem azért, mert úgy gondolták, hogy nem is tudnak mit csinálni. És azért jó megmutatni ezeknek az embermentőknek az életét például, mert az derül ki belőle, hogy még a legbeszorítottabb, legkilátástalanabbnak tűnő történelmi szituációban is mindig van mozgástér a jóra. És meg lehet menteni a szomszédban a gyereket. Tehát nem feltétlenül kell felmenteni magunkat. És ha megtaláljuk ezeket az úgymond hősöket, megismerjük az életüket, akkor talán valami beépül belőle, és nem tudjuk magunkat fölmenteni. De hogyha nem olyan élethalál kérdéséről beszélünk, ugye van ez az ismert szociálpszichológiai kísérlet, hogy egy ember fekszik az aluljáróban a földön, és nézik, hogy mi történik, és hát az történik, hogy az emberek elmennek mellette, megpróbálják a tekintetüket valahogy fölötte tartani, hogy ne kelljen ezzel szembesülni, és ha utána ezeket az embereket megállítják, és megkérdezik, hogy miért nem vett tudomást arról a földön fekvő emberről, akkor jön az önfelmentésnek a tulajdonképpen sablonszerű válaszai, hogy nem is ijedtem, nem értek hozzá, nem vagyok orvos, biztos más majd megáll, aki jobban ért hozzá. És az az érdekes, ha egy valaki megáll és megpróbál segíteni, akkor hirtelen sok segítő lesz. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogyha van egy hős, nem nagy hős tett megállni egy földön fekvő embernél, de ne hívjuk őt hősnek, akkor mások is követik a példáját. Tehát valami ilyesmi, amikor elmesélek egy ilyen történetet, hogyha mások is követni fogják a példáját, nem feltétlenül az életüket kockáztatva, hanem kis ügyekben is lehet példaszerűen viselkedni.
12 év, 15 könyv, költők, írók, festők, sportolók, és már 12 éve is kérdezték, vagy 12 éve nem is, de 8-10 éve kérdezték tőled azt, hogy még mennyi van, tehát hogy még mennyi történet van, amit el lehet mesélni, és hogy ugyanez lenne az én kérdésem is.
Jóval több történet van, mint amit én el tudok mesélni, és ezért van az, hogy azt is szokták kérdezni, hogy miért nem írok külföldi írókról, művészekről, vagy nemzetközibb dolgokat, mert akkor azt adott esetben külföldön is el lehetne adni, ami nyilvánvalóan igaz. De azt hiszem, hogy nekünk, vagy nekem a magyar múlttal van dolgom, és magyar történeteket fogok ezután is elmesélni, mert hát rajtunk kívül ezt más nem fogja elmesélni. És szerintem annyi jó történet van, hogy hát biztos, hogy én egy morzsányi részéhez férek csak hozzá, és nyugodtan lehet remek történeteket találni mindenütt, és az ember, a nyugati ember főleg történeteken keresztül tanít. És ezért is nagyon fontos, hogy legyenek történeteink, amihez tudunk valahogy viszonyulni.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
Nyári Krisztián író, irodalomtörténész, akivel legutóbbi Így ettek ők című könyvéről is beszélgettünk.
Egy ugyancsak hasonló interjúban kérdezte valaki azt, egy picit szurkálódva szerintem, és hogy akkor majd jönnek valamikor a pékek, hogy így szerettek a pékek, és hát nem a pékek jöttek, de az így ettek ők. És azt mondod ezzel kapcsolatban, hogy ahhoz képest, hogy milyen jó a viszonyod a gasztronómiával, mennyire szeretsz enni, és mennyire szeretsz azt hiszem főzni is, hát kész csoda, hogy még csak most jelent meg ez a könyv. Most érkezett el az ideje, vagy ez hogy alakul?
Azt hiszem, hogy igen, mindig egyszerre 3-4 könyvötletet forgatok a fejembe, és ez mindig ott volt, de valahogy soha nem ez lett a következő könyv témája, de valóban most ez volt az utolsó, ami tavaly ősszel jelent meg, irodalom és gasztronómia kapcsolatát vizsgálja. Szerintem a gasztronómia az része, nagyon erősen része a kultúrának, meg a kulturális identitásunknak is, hasonlóképpen, mint az irodalom, nyilvánvalóan teljesen más, hogy működik a kettő, de engem mind a kettő nagyon érdekel, úgyhogy ennek a közös területeit azt nagyon nagy örömmel olvasom, meg mesélem el másoknak, úgyhogy így született meg ez a könyv. Valószínűleg azért is, hogy mondjam, vártam én ezzel, mert annyi kiváló szakember foglalkozik gasztronómia történettel, de még sincs megírva valahogy a magyar gasztronómia története. Milyen jó lenne, ha lenne egy hatalmas monográfia, amit egyébként, hát hogy mondjam, más nemzetek nem hagynak ki. de mi valahogy ezzel olyan pazarlóan bánunk, és akkor hát ez nem pótolja, messze nem pótolja, de hát egyfajta lábjegyzet a írók és a gasztronómia viszonyáról való történeteket meséltem én el. És hát ráadásul ez sok mindent elmond egy népcsoportról, mint nemzetről, hogy hogyan viszonyul a saját gasztronómiai hagyományaihoz. Ezeknek az íróknak az életútján keresztül ez is talán összeáll egy kicsit, hogy szóval amikor egy külföldinek elkezdjük magyarázni, hogy mi a magyar, miben vagyunk mi mások, miért vagyunk érdekesek, akkor az ötödik mondatban előkerül a magyar konyha. Mert erre büszkék vagyunk, erről gondolunk valamit, általában azt szoktuk egyébként gondolni, ez ami nagyon-nagyon ősi dolog, és már Árpád apánk is egy bogrács gulyással érkezett a vereckei hágóra, ami nem így van, de 19. században nagyon radikálisan átalakult a magyar konyha, amit ma jellegzetes magyar konyhának tekintünk, az tulajdonképpen akkor alakul ki, és ezek nagyon izgalmas folyamatok, mert rólunk is elmond valamit. A gasztronómiai emlékezet az nagyon izgalmasan működik. Mindenkinek a családon belül is a nagymama főztje lesz a legfontosabb, hogy a nagypapa fáján szedett alma az amatát keresjük egész életünkben, és ez így van társadalmi vagy nemzeti szinten is, hogy a múltban ezek az ízek nagyon fontosak, amikor egy éppenséggel ilyen erdélyi történetekben lehet látni, hogy amikor egy mondjuk egy olyan erős kultúrával rendelkező csoport, mint mondjuk az örmények, úgy szép lassan asszimilálódnak, feloldódnak a többségben, akkor mindig az van, hogy először eltűnik a sajátos nyelv, örményül már nem beszélnek. Aztán utána a sajátos vallás is. Legtovább a gasztronómia tart ki, az ízek, a konyha. És amíg van, aki, nem tudom, ilyen angazsabúr levest főz, addig van erdélyi örmény kultúra is. És ez így van máshogy is. Vagy a nagyon érdekes az erdélyi zsidó konyha, aminek hát ilyen monografikus szintű feldolgozását elvégezte mondjuk Király Kinga Júlia, hogy hát ma már 1000 alatt van az erdélyi magyar zsidóknak a száma. De van erdélyi magyar zsidó konyha még. És amíg ez van, már csak akár az emlékekben, addig van erdélyi magyar zsidóság is. Szóval, hogy ez valami nagyon mély kapcsolódás a kultúránkhoz, én se tudom ennél jobban megfogalmazni, de ez biztos, hogy az identitás szintjén nagyon hozzátartozik az emberhez, hogy milyen ízeket szeret, mi az, amit nem eszik meg, mi az, amihez kapcsolódó szokásai vannak.
Ez azért nagyon érdekes, mert hogy pár éve jelent meg itt Erdélyben a Ferencesek Főztje című könyv, ami a csíksomlyói ferencesek által megőrzött recepteket tartalmazza, és akkor azzal kapcsolatban azt mondják a szerzők, hogy egy azért sajátos az a receptes könyv, mert hogy egyrészt a helyi étkezést mutatja meg, hogy a falvakban milyen alapanyagokat használtak, másrészt meg mivel, hogy a ferencesek jártak Rómába, behoznak nagyon sok olyan elemet, mint például a gyömbér, vagy a szerecsendió, talán szerecsendió virág, nem emlékszem már pontosan, de hogy így elég nagyokat néztem ezt olvasva, hogy hát már csak akkor mennyivel másabb volt, és hogy nem volt krumpli, és gyökérzöldségeket ettek, tehát hogyha én székelyföldi vagyok, nálunk a pityóka az majdnem szent eledel, akkor hogy, mégis hogyan viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, mikor az én székelyföldemen egy 600 évvel ezelőtt más dolgokat fogyasztottak?
Hát gondoljunk, hogy mi minden nem volt paprika. Csomó minden nem volt. Ilyen értelemben vett az a fajta kenyér, amit ma eszünk, és alapélelmiszer nem volt. Tehén teljes alapú ételeket a legritkább esetben ettek, jutej alapú volt. Szóval ezek változnak, de lassan változnak. És azért nagyon jó példa ez a szerzetesek szakácskönyve, mert az egy kicsit legalább azt mutatja, hogy az átlagember mit evett. Persze egy klastromban ülő szerzetes azért még mindig jobban étkezett, mint a parasztember, akinek vagy volt étel az asztalán, vagy nem. De azért, hogy mondjam, a szegényebb rétegekhez közelebb van, mert a legtöbb fennmaradt szakácskönyv, mint a Bornemisza Anna, meg a 19. századból aztán a legtöbb, azok arisztokrata vagy nagypolgári szakácskönyvek, és hát ugyanolyanok azok a szakácskönyvek, mint ma. Amikor bemegyünk egy boltba, és megnézzük a könyvesboltban a szakácskönyvek polcát, akkor a legtöbb valami egzotikumot mutat, különleges ételeket, mert hát a hétköznapi ételeket azt tudjuk, vagy azt őrizzük a nagymama kéziratos szakácskönyvében. És így volt ez régen is, és ezért gyakran becsapjuk magunkat, hogy a cifrai féle szakácskönyv, amit nagyon sokszor kiadtak már, és a nádori szakácskönyv, a nádor udvari szakácsa volt ez a bizonyos cifrai álnevet viselő ember. Hát ő külföldi ételeket ír le, francia meg német konyhát, mert a magyar konyhát vagy a hétköznapi ételeket nem kellett leírni. És mégis sokszor azt hiszik, hogy na hát ilyen ételeket ettek. Ami meg a szerecsendiót, meg a gyömbért illeti, hát ez ugyanolyan abban a korban, hogy nekik lehet, hogy hétköznapi dolog, mint ahogy akkor volt a paprika, akkor az volt az exotikum. Talán az a különbség, hogy, és Erdélyben jóval kevésbé, mint Magyarországon, hogy valahogy annyira nemzetközi lett az elérhető kínálat, hogy például Budapesten az éttermek 95%-kal nemzetközi konyhát kínál. És nem vigyázunk a saját gasztronómiai hagyományainkra, vannak ellenpéldák. De hát koráncsem annyira egy olasz kisvárosba elmegyünk, ott nem, hogy az olasz konyha van a középpontban, hanem annak a régiónak a konyhája. Vannak nagyon jó példák, tehát, hogy egyre több fiatal székelyföldi szakács van, aki azokból az alapanyagokból, azzal a tradícióval akar főzni, és azt akarja megmutatni egy étteremben is. És azt hiszem, hogy valójában az ide látogató turisták is erre kíváncsiak. Hát azokat a nemzetközi ételeket, amiket Kuala Lumpurtól, nem tudom én, Londonig, bárhol megtalálunk, azt elsősorban nem azt keresik, de valahogy Budapesten ennek az ellenpéldáját látom.
Csak az a kérdésem, hogy melyik lenne az a konyhai gyakorlat, amihez vissza kellene térnünk, hogyha itt megint csak a ferencesek füstje példáját veszünk.
Azt hiszem, hogy nem lehet iskolásan füstemelni, hogy akkor innentől kezdve barokk ételeket eszünk, mert nem ilyen a szájunk kéze, nem ezek
mert
az alapanyagok.
Mert ez ugye megőrzés szempontjából.
Vannak, de érdemes fölkutatni régi ételeket. Most például megjelent egy kiváló szakácskönyv, Ács Bori rekonstruálja azokat az ételeket, amelyeket Jókai Mór 150 évvel ezelőtt meg akart menteni. Mert Jókai érezte, hogy átalakul a szemelátára a magyar konyha, ugye jön ez a paprika boom, és eltűnt egy csomó étel, amit ő még fiatal korában, gyerekkorában evett, vagy bizonyos helyeken még főzték, és azt látta, hogy ezek eltűnőben vannak, és megpróbálta ezeket megmenteni. Nem írta meg, de hát egy ilyen bőséges tartalomjegyzékig eljutott, és Ács Bori ezt próbálja megrekonstruálni. Hát ez is a mi konyhai hagyományunk, csak egy kicsit más. És ott vannak egyébként erdélyi ételek, és nem is feltétlenül csak magyar. Az abrut bányai bálmos, az biztos inkább egy román étel volt, de ott megvan a receptje, és akkor meg lehet nézni, hogy mit tudunk mi ezzel csinálni. Meg hasonló dolgok vannak abban még. Szóval ezek mind izgalmas példák, és a gasztronómia nem egy ilyen skanzen, hogy akkor most főzzük úgy, ahogy már, nem tudom én, Bethlen Miklós idejében is főzték a káposztát, mert az nem olyan lenne, ma már máshogy csináljuk, de legalább az alapanyagok, bizonyos elkészítési módok, amikre már ma már nem gondolunk, azokat érdemes megmenteni. És ráadásul Erdélyben sokkal tovább őrződik meg a régebbi magyar konyhai tradíció, mert ez a paprikás szavcunami a Kárpátokon nem ömlött át olyan nagy sikerre, mint hogy az Alföldöt elöntötte, és kimosott tulajdonképpen minden annál korábbi ételt, azért az erdélyi gasztronómia ennél összetettebb, fűszergazdagabb, alapanyaggazdagabb, de látom például, hogy azért, és valószínűleg a magyarországi főzőműsorok, meg sok minden köze van ehhez, hogy azért szivárog át a paprika. Még 10 évvel ezelőtt is, hogyha itt egy kolbászt vettem, akkor inkább nem volt benne paprika, mint van, most meg már inkább van benne, tehát hogy közben ez is változik. De azért több nyomát látom, hogy helyi tradíciókat meg akarnak menteni, vagy nem hagynak elveszni.
Petőfiről szokták mondani, ilyen nagyon sarkítva, hogy a korának az influencere volt, és valószínűleg akkor ilyen értelemben a gasztronómiára is hatással lehetett, vagy lehettek az írók, költők hozzá köthető a paprikának a népszerűsége?
Hát az túlzás, hogy hozzá köthető, hanem inkább azt mondanám, hogy ő minden ilyen újszerű dolognak, amiben látott valami izgalmasat, annak az influencere lett tulajdonképpen, és ez az újfajta gasztronómia, ez a paprikás szaft alapú gasztronómia, az neki nagyon kedvére való volt, és lelkes zászlóvivője volt ennek, miközben az előző generációk, Vörös Marti vagy a kortársai olyan furcsákodva nézték ezt a gulyás divatot, Petőfi lelkesen ette, sőt még reggelire is hajlamos volt gulyást tenni. Ez egy kicsit ugyanazt jelentette neki, mint mint az, hogy amikor népszerűsíteni akarta a saját költészetét, akkor cifraszűrben, meg fokossal a kezében sétálgatott Pest utcáin. Nyilván hétköznap nem ezt csinálta, de az a romantikus világ, ahogy be akarta mutatni, hogy a népköltészet az micsoda, ez egy kicsit hasonló a gasztronómiában is. Tehát úgy gondolta, hogy ez valami nagyon magyar dolog, és a pásztor ételekkel van kapcsolat, ebben van igazság, mert az, hogy bográsban főzünk, az tényleg egy elég ősi tradíció, de hát éppenséggel a paprika meg nem volt túl ősi dolog, és ez alkalmas volt arra, hogy ugyanezt a világot megmutassa, tehát ami Kukorica Jancsi versben, az a gulyás az asztalon. És ő lelkesedett ezekért az újdonságokért, akár csak a túrós tésztáért, ami a kedvenc étele volt, ami ma már nekünk olyan, hogy hát nem szoktunk ezen gondolkodni, de hát nyilván mindig ettek az emberek túrós tésztát, mert tehén is volt, tészta is volt, de hát ez nem igaz. Az a fajta tészta, laska, az is egy újdonság, az ugye Itáliából érkezik Európának erre a felére. A tehén, tej alapú ételek pedig a városi gasodás eredményei. Tehát korábban, hogyha nagy mennyiségben marhát tartott a magyar ember, akkor azt a húsa miatt, meg a bőre miatt tartotta, és leginkább elhajtották Nyugat-Európába, és ott eladták. Ezek a német fajta tejelő szarvasmarhák azért kerültek nagy mennyiségben az országban, mert sokan laktak városokba, és táplálni kellett őket, és Petőfi ezt a vendéglőkben szerette meg, a túrós tésztát is, meg az aludtejet, meg a tejfölt, meg hát minden olyat, amit ma magától értetődően a magyar konyha részének tekintünk. Biztos, hogy evettő gyerekkorában túrós dolgokat, mert hát ugye édesanyja és édesapja is szlovák származású volt, és a szlovák paraszti konyhában a jútejes, jútúrós ételek azok elég népszerűek. De hát az ő felnőtt korában ez már tehéntejből készült, és hát ennek is nagy lelkes propagátora volt. Szóval tényleg mint influencer, és nem valami folyamat elindítója, ez nélküle is megtörtént volna, de az, hogy a magyar ember gulyást teszik, az nyilvánvalóan annak köze van ahhoz, hogy Petőfi ezt népszerűsítette.
Több szerzőt vonultatsz fel több különböző korszakból, és mennyire lehet a szerzőknek a műveiből következtetni arra, hogy hogyan étkeztek, vagy mit szerettek enni, és mennyire háttérkutatás volt szükséges ehhez. Gondolok itt például arra, hogy amikor olvastam Knusgaardnak a Harcom című könyvét, akkor ő elég sokszor ír arról, hogy akkor most felteszi a vizet, belevágja a krumplit, és nem tudom mi. És amikor Norvégiában látogattam, akkor az volt az érzésem, hogy picit, jó persze, hogy ennél sokkal gazdagabb, mint amit ő Stockholmban ott főzögetett magának, de hogy ugye azért rá lehetett egy ilyen következtetést húzni arra, hogy körülbelül egy városi, észak-skandináv ember milyen kajákat eszik. És hogy az általad felsorakoztatott szerzőknek a könyveiből ez kiderülne.
Az mindig becsapós, hogyha a könyvei alapján a saját szokásaira következtetünk, de nyilvánvalóan valamiféle tapasztalat kell hozzá, hogy ezekről írjon. Inkább azt mondanám, hogy egy jó író azon keresztül, hogy ki mit, hogyan eszik a műveiben, el tud mondani mindent arról az emberről, vagy arról a társadalmi csoportról. Tehát mondjuk Móricz Zsigmond annak volt a nagymestere, hogy azon keresztül, hogy hogyan eszik valaki és mit, egészen pontosan tudja ábrázolni a magyar szegény parasztot, a lecsúszó gentrét, a felkapaszkodó új gazdagot, de hát nem feltétlenül ezeket az ételeket ette ő maga is, hanem megfigyelte. Ezért én ebben a könyvben foglalkozom azzal, hogy a művekben milyen ételek vannak, és ezeknek egy része nyilvánvalóan személyes tapasztalata az adott szerzőnek, de másrészt azt is nézem, hogy ő maga egyébként mit evett, hogyha ennek megvannak a megfelelő forrásai. És hát arra is írás közben jöttem rá, hogy itt szorosabb azért a kapcsolat az életmű meg az életrajz között, mint akár a szerelmes témájú könyvekről, mert egy megrögzött aglegény is tud, nem tudom, összetett szerelmi históriákat írni, vagy egy örök monogámiában élő író is tud bonyolult szerelmi háromszögekről, négyszögekről írni, de általában, aki sokat ír gasztronómiai témáról, azért szinte biztosan ki fog derülni róla, hogy a hasát a magánéletben is szereti. Van ellenpélda ugyanakkor, mert például Móra Ferenc az nagyon sokat írt a Szeged környéki tanyavilág kulináris szokásairól, de ő ennek ellenére azt látott, hogy neki teljesen mindegy, hogy mit teszik, amit elé tesznek, ahogy írta, az belapátolja a gallér mögé, őt a dohányzás jobban érdekli. hogy ez így volt-e, vagy csak a feleségét akarta vele bosszantani, ezt nem tudjuk. Minden esetre ez sem egy 100%-os dolog, de azért általában, hogyha valaki ezeken a gasztronómiai témákon keresztül mesél el valamit, akkor azért gyanakodhatunk rá, hogy van bőven személyes tapasztalata is erről a tárgyról, és hát tudjuk, hogy a nagy gasztróírók, Mikszától Krúdin át, nem is tudom, akár Eszterházy Péterig, ők szerettek enni, meg fontos volt számukra ez a téma.
Mondtad azt, hogy egyszerre több könyvötlet is van a fejedben, akkor most is van már 1-2-3 ötlet?
Igen, most kettőn dolgozom, de most már hát nyár közepe van lassan, úgyhogy el kellett döntenem, hogy mit fejezek be, és most egy kicsit hasonló, de azért nagyon különböző könyvön dolgozom, ez a magyar irodalom, meg vagy magyar művészek és írók, meg a kávéházak kapcsolatáról szól. Ugye van a magyar kultúrtörténetben hát legalább 150 év, vagy kicsit hosszabb talán, amikor a magyar íróknak, meg magyar művészeknek a természetes élőhelye ez a kávéház nevű fura képződmény volt, ami nem is otthon, nem is utca, hanem hát valami köztes agóra, és valószínűleg enélkül nagyon másmilyen lenne a nem csak a magyar irodalom, de mondjuk a magyar képzőművészet is. Mert ezek találkozási pontok, egymásra hatottak, kialakultak akár iskolák is, és ennek valahogy a kávéházhoz köze van. A másik könyv, amit egyébként előbb kezdtem el, de aztán menet közben beláttam, hogy ez egy nagyobb lélegzetű dolog, és majd csak később fogom tudni befejezni, az is kapcsolódik a mai beszélgetésünkhöz. Ez pedig az, hogy próbálok azokról a folyamatokról, meg emberekről írni, akiknek ez a mai magyar identitás köszönhető. Tehát, hogy amikor maradva az előző példánál egy külföldinek arról mesélünk, hogy mi a magyar, miben vagyunk mi, érdekesek, mások, mik a sajátosságaink, akkor többnyire olyan dolgokat veszünk elő, amikor nagyjából a 18-19. Században alakultak ki magyar irodalmi nyelv, hogy magyar történelem közkeletű elbeszélése, miért azokat emeljük ki, miért az a fontos. Vagy akár olyan dolgokig, mint az, hogy a magyar kultúrtáj, amik művészeti alkotásokban megjelennek, vagy amikkel dicsekszünk, legyen ez a magyar alföld, a Balaton, Székelyföld. Ezek korábban így, ebben a formában nem voltak ott a fejekben. Tehát Székelyföld nincs Orbán Balázs nélkül, hogy megmondja, hogy mit kell erről gondolnunk, és ezt olyan jól csinálta, meg Benedekelek, meg mások, hogy azt gondoljuk, amit ők kitaláltak. De egészen olyan extrém példákig, hogy ma magától értetődő, hogy van olyan, hogy Alföld, meg van olyan, hogy Balaton. Most ez a 19. század elején senkinek nem jutott eszébe. Hát ott volt, mint természeti képződmény a Balaton legalábbis, de tehát leginkább el akarták tüntetni. Nem jutott eszükbe, hogy szép, nem jutott eszükbe, hogy bele kéne menni, meg egy csomó minden. Leginkább azon mesterkedtek, hogy lecsapolják és bevessék gabonába. Az Alföld nincs a tisza szabályozás nélkül, mérnökök nélkül, meg Petőfi nélkül. Nem vették észre, hogy az szép. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas folyamat, ami a 19. században lezajlott, és ma már nem tudnánk elmondani, hogy mi Magyarország, anélkül, hogy az Alföldről, meg a Balatonról beszélnénk. Vagy ahogy kitalálták Budapestet, a fővárost, ahogy fölépítették, hogy milyen mintákat követtek. Egészen a jellegzetes magyar állatok, amikor összeszedjük a pulitól, a mangalica disznóig, azokról is előbb-utóbb kiderül, hogy hát ezeket valaki létrehozta, kitenyésztette, nem volt az mindig. És hát ez engem nagyon izgat, és erről próbálok majd valamikor könyvet írni, de most ez a kávéházas beelőzi.
Még visszatérnék egy ilyen gyors utolsó kérdéssel oda-abba a bizonyos 2012-es úgymond induláshoz, hogy akkor arról beszélgettél, vagy arról értekeztetek egy interjúban egy újságíróval, hogy hány karaktert olvas el akkoriban a közösségi média felhasználó, és te hány karaktert írtál, és akkor azt mondod, hogy érdemes néha megkérdőjelezni ezeket a szokásokat. Szerinted mit lenne érdemes most így 2024-ben, 12 évvel később megkérdőjelezni?
Hát alapvetően mindent. Én szerintem ez egy nagyon fontos emberi tulajdonság, hogy vannak közmegegyezések, amik ugye azért vannak, mert akkor nem kell mindent magunktól kitalálni, hanem elfogadjuk, bizonyos dolgokat elfogadunk. De hogy ezeket azért időről időre meg kell kérdőjelezni, nem biztos, hogy ez az igaz. Úgyhogy én alapvetően mindent hajlamos vagyok megkérdőjelezni, és hát aztán persze 10-ből 9-ről kiderül, hogy nem érdemes, mert az úgy van, de néha érdemes. és hát ráadásul mindig vannak olyan folyamatok, amik károsak, nem jók, és érdemes megkérdőjelezni, vagy felszólalni ezzel szemben, hogy mondjuk egy nagyon konkrét példát mondjak. Az egész világon azt látjuk, hogy elindult a könyvek ellen egy ilyen ideológiai háború két oldalról. Egyébként az Egyesült Államokban kifejezetten könyvtári háború dúl, attól függően, hogy demokrata vagy republikánus kormányzó van az adott államban, vagy azokat a könyveket veszik le a könyvtárak polcairól, amelyekben, mit tudom én, az Otellóban csúnyán beszél Shakespeare a feketékről, vagy azokat a műveket, amelyek mondjuk megjelenítik a homoszexualitást, ezek is lehetnek akár Shakespeare szonettjei. De most éppen a legfrissebb az, hogy Oroszországban a bizonyos írókat idegen ügynököknek bélyegeznek, és az ő könyveiket kiviszik a könyvtárakból, Ljudmila Ulickaja és mások művei tartoznak ide. Ezek nagyon aggasztó fejlemények, részben volt már ilyen a történelemben, a 20. század közepén, és hát nem sok jó sült ki belőle. Másrészt meg mindig veszélyes, hogyha a saját korunk erkölcsi normáit, hogyha egyáltalán van ilyen, azt visszavetítjük a múltba, és számon kérjük a múlton, és nem megérteni akarjuk, hanem eltörölni. Ez minden irányból, ha érkezik, akkor ez egy butaság, és hát itt érdemes ilyenkor nem csak megkérdőjelezni, hanem valahogy ellenállni neki, mert hát a saját kultúránkat védeni kell.
Köszönjük nagyon szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm a meghívást.
Történeteken keresztül tanulunk, vaj a nyári Krisztián. Remélem ez az imént elhangzott beszélgetés is egy lesz a tanulságosak közül. Köszönöm figyelmüket, Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra!